Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a hallgatói családot. Eljutottunk a Máté evangéliumának 19. fejezetéhez. Az elsőtől a 12. versig fogom felolvasni, és ez a rész a házasság felbonthatatlanságáról szól. Amikor Jézus ezeket a beszédeket befejezte, elhagyta Galileát, és Júda határába ment a Jordánon túlra. Nagy tömeg kísérte, ő pedig meggyógyította őket. Akkor oda mentek hozzá a farizeusok, hogy próbára tegyék. Ezt kérdezték. Elszabad a férfinek bármilyen okból bocsátani a feleségét? Így felelt. Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette őket? És azt mondta. Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségehez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő. Most már többé nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybe kötött, azt ember ne válassza szét. De azok mondták, miért adta akkor Mózes azt a parancsot, hogy elbocsátáskor adjunk vállólevelet? Mózes szívetek keménységére való tekintettel engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket, felelte, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek, aki elbocsátja feleségét, ha csak nem paráznasága miatt, és mást vesz el, házasságot tör. Aki elbocsátott nőt vesz el, szintén házasságot tör. A tanítványok megjegyezték. Ha így áll a dolog a férj és a feleség között, nem érdemes megházasodni. Erre így válaszolt. Csak az fogja azt fel, akinek megadatott. Van, aki azért képtelen a házasságra, mert úgy született. Van, akit az emberek tettek a házasságra alkalmatlanná. Végül van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról. Aki fel tudja fogni, az fogja fel. Kedves testvérek, tehát értelemszerűen a mai hittanórán a házasság szentségével fogunk foglalkozni. Először is próbáljunk egy rövid definíciót mondani. Persze létezik több is a házasságról, de egyet megemlítek ezek közül. Tehát egy férfi és egy nő életszövetségéről van szó. Egy férfi és egy nő életszövetsége. Ugye néha szoktunk olyan véleményt hallani, hogy hát minek a házasság, hiszen az csak egy papírdarab. Természetesen, mivel a házasság kötésnek vannak társadalmi, jogi, erkölcsi következményei, ezért fontos, hogy a házasság megkötéséről egy okmány is készüljön. Persze nem ez a dokumentum a házasság, ez csak igazolja a házasság létrejöttét. Tehát egy férfi és egy nő életszövetségéről van szó. A szövetség több, mint a szerződés. A szerződés általában bizonyos időre szól, feltételekhez kötik, és fel lehet bontani. A szövetséget nem. Isten is ilyen örök szövetséget kötött az ő népével. Tehát a házasság szentsége, ugye most megjegyzem, hogy amikor én a házasságról beszélek most a hittanóra keretén belül, akkor a házasság szentségére gondolok, tehát egyházi szemszögből. Nagyobbítja a kegyelmi életet. Tehát jó Istentől segítséget kapunk, hogy a házasság szentsége által és növekedjen és erősödjön a lelki életünk, az Istennel való kapcsolatunk is, nem csak a házastársal. Továbbá kegyelmet ad a házassági kötelességek teljesítéséhez. Kegyelem ugye Isten természet fölötti ajándéka. Tehát jó Istentől segítséget kapnak a házasok, hogy a házassággal járó kötelezettségeket teljesíteni fogják. Néhány perc múlva majd szólni fogok ezekről a házassági kötelességekről. És végül, és nem utolsó sorban, jogot ad az életközösséghez. Tehát a házasságkötés után jogot kapnak arra, hogy most már egybe keljenek, együtt éljenek egy háztartásban. Logikus, hogy eddig ehhez nem volt joguk. Csak a házasságkötés után. Azonban a házasságkötés nem csak jogot ad az életközösséghez, hanem ettől fogva ez kötelesség is, hogy együtt legyenek. Nem csak a szép és kellemes pillanatokban, hanem a próbatételek és nehézségek idején is, ami bizonyára nem egy egyszerű elvárás, ha lehet így ezt mondani. Tehát ha jönnek is nehézségek, problémák, akkor nem szabad azt úgy azzal megoldani, hogy megsértődik az egyik, becsapja az ajtót és hazafut a szüleihez, mert éppen az a feladatuk, hogy együtt viseljék a nehézségeket, együtt próbálják megoldani a problémákat, együtt keressenek megoldásokat a nehézségekre, és együtt viseljék az élet terheit és keresztjeit. A megkeresztelt ember számára csak az egyházilag megkötött házasság érvényes. Tehát ha az egyik fél katolikus, a másik nem, a katolikus félt az kötelezi, tehát csak akkor lesz érvényes a házassága, hogyha úgynevezett kánoni forma szerint, vagyis egyszerűsítve katolikus templomban, katolikus szertartás keretében történik a házasság kötése. Amennyiben érvényesen megkötött a házasság, a házasság felbonthatatlan. Ugye erről szólt az evangélium, amit a hittanóra kezdetén felolvastam, amikor, tehát Isten rendelése szerint, amit tehát Isten egybe kötött, azt ember ne válassza szét, olvastuk Máté evangéliumát 19. fejezetében. Tehát más szóval az egyház nem is ismer olyan kifejezést, tehát a kánonjog, hogy válás, mert vagy érvényes a házasság, vagy érvénytelen. Ha érvényes, akkor felbonthatatlan, ha érvénytelen, akkor valójában be kell bizonyítani, hogy valójában ez, tehát nem is jött létre a házasság. Tehát előbb már említettem, hogy szólok a házastársak kötelességeiről. Ez egyrészt, hogy egymáshoz mindig hűségesek legyenek, továbbá egymást szeressék és segítsék, és a harmadik, hogy Isten akarata szerint gyermekeket hozzanak a világra, és őket jó nevelésben részesítsék. Tehát már a házasság kötéskor megígérik, hogy a gyermekeket elfogadják, és vallásosan fogják őket nevelni. Amikor pedig megszületik a gyermek, és megkeresztelik, akkor a kereszteléskör a szülők ezt az ígéretüket újból kifejezik és megerősítik. Többen ugye, vagy csak gondolom, csak nem mindenki már látott templomban házasság kötést. Ez ugye több részből áll, valójában ez igeliturgia vagy szentmise, úgynevezett nászmise keretében zajlik. A lényeges része pedig az, amikor az evangélium, illetve a szentbeszéd után az eskető pap odalép a házasulandók elé, és föltesz először több kérdést azzal kapcsolatban, hogy szabadon jöttek-e házasságot kötni, tehát azzal a szándékkal kötik-e, hogy egész életükre ezzel a szándékkal, és végül ez a kérdés, amit előbb említettem, hogy elfogadják a gyermekeket, és tehát vallásosan szeretnék őket nevelni. Azután megfogják egymás kezét, a pap ráteríti a stólát, és azután külön-külön megkérdezi a vőlegényt és a mennyasszonyt, tehát hogy megkéri, hogy nyilvánítsák ki házasságkötési szándékukat, vagyis hogy a házassági beleegyezésüket adják. Valójában itt két dologról van szó, amit a vőlegény tesz és a menyasszony. Tehát mindketten azt teszik, hogy egyrészt önmagát átadja a másiknak mindennel, és ugyanakkor a másikat elfogadja mindennel. Tehát ezt teszi, ezt fejezi ki a vőlegény és a menyasszony is. Amikor mindketten ezt kifejezték, ugye nálunk mindig a vőlegényt kérdezzük először, azután a menyasszonyt, tehát amikor a menyasszony is kifejezi a házasságkötési szándékát, akkor jön létre a házasság szentsége. Tehát itt ilyen érdekesség van a házasság szentsége esetében, hogy ha vesszük a többi szentségeket, tehát a keresség, bérmállás, oltári szentség, bűnbánat szentsége, betegek kenete, egyházi rend szentségek, ezeket vagy püspökök, vagy papok, néhányat közülük diakónusok szolgáltatnak ki. Érdekesség, hogy a házasság szentségét nem a pap szolgáltatja ki, nagyon egyszerű okból, mert a házasság szentségének a lényege ez a házassági szándék kinyilvánítása, a házassági beleegyezés, és mivel ezt senki más nem tudja adni, csak a házasulandók, tehát valójában ők maguk szolgáltatják ki egymásnak a házasság szentségét. A pap valójában itt tanú az egyház részéről. Tehát kik köthetnek házasságot? Akiket nem köt semmilyen akadály, akik használják értelmüket, tudják érvényesíteni házasság jogaikat, vállalni a kötelességeket, képesek kinyilvánítani házassági szándékukat, és felkészülnek a házasságra. Természetesen ez egy mondatban röviden ki van fejezve, de ettől ez sokkal hosszabb, sokkal bonyolultabb, és mivel nem léteznek évekig tartó kurzusok, amelyek fölkészítenék a jegyeseket vagy a fiatalokat a házasságkötésre, itt valójában nagyon sokat tesz, hogy mit látnak a környezetükben, elsősorban a családjukban, a szüleik házasságát látják, és természetesen ebből sokat tanulhatnak, ideális esetben követni tudják őket, amennyiben jó házasságot élnek, illetve ha negatív példát látnak a szüleiktől vagy a környezetükben, akkor pedig hát bizonyára ez is hatással van a gyermekekre, még ha negatív példáról is van szó, tehát ez pedig abban segíti őket, hogy ők ezt nem szeretnék így, és el szeretnék kerülni ezeket a nehézségeket, konfliktusokat. Most tartsunk is szünetet, azután folytatom a gondolataimat. Kedves testvérek, a témánk a házasság szentsége. A tanóra kezdetén idézett evangéliumi rész a házasság fölbonthatatlanságáról szólt. A következő percekben szeretnék néhány gondolatot megosztani a hallgatói családdal. A szakemberek dolgozták ki észrevételeiket, nagyon sok házasságot vizsgáltak meg, és érdekes következtetésre jutottak, és ezekből szeretnék néhányat megosztani most a Mária Rádióban. A házasságkötés előtt tisztában kell lenni egymás nézeteit, több szempontból kell ezzel tisztában lenni. Egyrészt az értékrendszert illetően, tehát mi az, amit jó, hogy már a jegyesek a házasságkötést elbeszélgetnek, és beszélgetnek sokat arról, hogy mi az, ami számukra érték, mi az, ami számukra fontos, hogy a másik is megismerje tehát a jövendőbelinek az értékrendszerét. Továbbá tisztában kell lenni egymás nézeteivel, kapcsolatukat illetően, hogyan tervezik, hogyan képzelik el a közös jövőjüket. Ezzel összefügg a közös életstílus. Továbbá fontos, ha már a házasságkötés beszélnek a családtervezésről. Továbbá milyen módon szeretnének majd, mint házasok, a keresztény és a társadalmi életben való szereplést, hogyan gondolják ezt, illetve hogyan szeretnének az egyházközségbe, illetve a falu vagy a város közösségében aktívan részt venni, vagy bekapcsolódni. Továbbá jó, ha már beszélnek a házasságkötés előtt, hogy képzelik majd a közös otthonukat, a lakást vagy a házat illetően. Továbbá a szülőkkel, barátokkal, rokonokkal való kapcsolatot illetően. A fiataloknak gyakran szoktam tanácsolni, hogy ha csak lehet, akkor házasságkötés után külön otthont alakítsanak. Nagyon sok gondot el tudnak kerülni azzal, ha nem valamelyikük szüleinél maradnak, mert bármilyen jó szándékkal, azért ez nagyon közeli konfliktus forrása lehet. Tehát ha csak lehet, külön otthont alakítsanak. Továbbá, mivel mindenkinek már a házasságkötés előtt voltak barátai, tehát jó erről is beszélni, hogy milyen módon fogják majd tartani kapcsolatukat a korábbi barátaikkal vagy rokonaikkal. Továbbá jó beszélni és megbeszélni már a házasságkötés előtt az anyagi dolgokat, úgy általában a házasságban közös kassa van, tehát közösen fizetik a közös kiadásokat, tehát erről is jó természetesen beszélni, hogyha már a házasságkötés előtt ezeket a dolgokat tisztázzák. Továbbá a szakemberek felsoroltak néhány okot, ami a házasság tönkremenésének leggyakoribb okai voltak. Ezeket jelölték meg a sok házasság megvizsgálása során. Felkészületlenség a házasságra, rossz párválasztás, betegségek, alkohol, drog, játék, automata, gyökeres ellentétek a szexuális életben, a szülőktől való túlságos függőség, erős önzőség, alkalmazkodás képtelenség, hűtlenség, az egyik házasfél túlterhelése, a környezet rossz hatása, tudatlanság a nő és a férfi közötti különbségekről. Itt talán megjegyezném, hogy a pszichológusok szerint, ha valamiben dönteni kell, akkor férfiak általában az értelmükre hagyatkoznak, és az alapján döntenek, hogy mit mond az eszük, és a pszichológusok szerint a nők pedig általában az megérzéseikre vagy érzelmeikre hagyatkoznak, amikor döntést kell hozni. Azonban, ha ezt nem tudják egymásról a házasok, ez is gyakran meg nem értéshez, konfliktushoz vezet, hogy miért így dönt, vagy miért így gondolkodik a másik. Azonban, hogyha ezt tudnák egymásról, hogy valójában a férje úgy gondolkodik, mint általában a férfiak gondolkodnak, vagy a feleség úgy gondolkodik, mint általában a nők gondolkodnak és döntenének, és ha ezt már előre tudják, akkor könnyebben tudják kezelni a véleménykülönbséget is. Meg kell tanulni, elfogadni egymás hibáit. Továbbá azzal is együtt kell élni, hogy lesznek elkerülhetetlen konfliktusok, nézeteltérések, és ezzel számolni kell, és nem is szabad ezektől megijedni, mert ez teljesen természetes, hogy lesznek dolgok, amelyekről különböző módon vélekedik a férj és a feleség, és nem kell ezektől megijedni, hanem ezeket természetesen meg kell beszélni és keresni a megoldást. Tehát, és bizonyára kell majd keresni a megoldást az elkerülhetetlen konfliktusokra, összetűzésekre. Nagyon fontos a párbeszéd, hogy sokat beszélgessenek egymással. Tehát önmagunkról, érzéseinkről ne gondoljuk, hogy a másikat már tökéletesen ismerjük. Ne gondoljuk, ne várjuk, hogy a másik látnok legyen, akinek tudnia kellene, hogy mit gondolok, mit érzek. Az egyik oldalon ne vállaljunk mindenért felelősséget, tehát ne saját magunkat okoljuk mindenért, de ugyanakkor tovább szavakkal. 55%-át adjuk tovább a gesztusokkal, tekintettel, arcvonásokkal. Tehát nem csak az a fontos, hogy mit mondunk, hanem hogyan mondjuk és mit teszünk közben, milyen az arckifejezésünk, hogyan gesztikulálunk. És a 38%-át adjuk tovább a hangszínnel. Ugye az sem mindegy, hogy egy mondatot hogyan ejti ki az ember, milyen hangsúllyal mondja. Ez is nagyon sokat elárul arról, hogy mit gondolunk, hogy őszintén mondjuk, vagy ironikusan mondjuk. Természetesen nagyon sok lehetőség van. A következő percekben felolvasok néhány tanácsot férjeknek a feleségükkel való párbeszédhez. Harcolj ki állandó időt a feleségeddel való beszélgetéshez. Abban a pillanatban, amikor vele beszélgetsz, hozd tudtára, hogy most semmi sem fontosabb számodra, mint őt hallgatni. Tegyél meg mindent, hogy amikor együtt beszélgettek, semmi se zavarjon titeket, ha lehet, menjetek el sétálni. Ha feleséged beszél, hallgasd őt figyelmesen. Ne vágj a szavába, hadd fejezze be, amit elkezdett mondani, és válaszolj kérdéseire. Nem elég hallgatni, amit feleséged mond, de helyesen kell értelmezned, megértened. Ezért gyakrabban kérdezz, vagy fejezd ki saját szavaiddal, gondolataidat, hogy megtudd, ő is ugyanúgy érti a dolgot, mint te. Ne feledd, hogy feleségedet nem csak a füleddel hallgatod, de egész testeddel, szemeddel, és főleg szíveddel. Figyelj szükségeire, igyekezetére, óhajára, és ebben támogasd. Most pedig néhány tanács a feleségeknek a férjükkel való párbeszédhez. Adj lehetőséget férjednek, hogy beszélgethessen veled. Időről időre szüksége van, hogy valakinek kiöntse szívét. Te légy az, aki hozzá legközelebb áll. Hallgasd meg férjedet mindenben, amiről akar veled beszélni. Add lehetőséget férjednek, hogy négy szem közt beszéljetek, sétta, kirándulás közös munkaalkalmával. Lehet, hogy néhány dologban ellenkező véleményetek lesz, de ez természetes, ne ijedj meg. Többet hallgass, mint beszélj. ritkán adj tanácsot, legtöbbször elég, ha gondjait van kinek elpanaszolnia. Ha megjön a munkából, hadd őt pihenni, próbálj neki valami örömtelit mondani, a gondokat hagy kicsit későbbre. Mindig előbb a férjednek higgy, főleg ha valaki össze akarna úszítani benneteket. Még akkor is mellette állj ki, ha nem egészen értenéd, miről is van szó. Hiszen férjeddel majd négy szem közt tisztázhatod a dolgot. Az emberek előtt soha se kritizált férjedet, se előtte, még inkább ne a háta mögött. Ha férjed valamiben sikeres volt, ne feledd őt megdicsérni. Fogadd el férjedet olyannak, mint amilyen. Ne gondold, hogy másabb lesz, ha állandóan fogod őt figyelmeztetni, inteni. Szeresd olyannak, mint amilyen, és légy érte hálás. Ne idegeskedj hibáin. Gondolj arra, kicsi humorral, hogyha sokkal jobb lenne, mint amilyen, lehet, hogy sokkal jobb lányt vett volna el feleségül. Légy megértő és szeresd őt. Naponta törekedjetek arra, hogy felelősségteljesen és meghitten éljetek. Ezzel teljesítitek Jézus szeretet parancsát. Legyen időtök egymásra, legyetek figyelmesek és előzékenyek, például kikapcsolod a tévét, ha a párod beszélgetni szeretne, megszakítod a munkát. Álmaitokat megvalósíthatjátok, ha kapcsolatotokat az első helyre teszitek. Kezdjétek meg az utazást, amelynek célja, hogy kapcsolatotok életetek középpontjába kerüljön. Ha ez sikerül, nagy örömben lesz részetek. Egy jól működő család nagy áldása lehet az egyház község és a társadalom számára. Imádkozzatok együtt és egymásért. Szent II. János Pál pápa mondta, az a család, amelyik közösen imádkozik, együtt marad. Ha tudtok közösen imádkozni, meg is tudtok egymásnak bocsátani, meg tudjátok oldani a gondokat és közösen viselni a kereszteket. Kedves testvérek, ennyit szerettem volna elmondani. Mivel ez a témánk, foglaljuk különösképpen imáinkba a házasokat, a házasságra készülőket, azokat a családokat, ahol tényleg komoly problémák vannak, azokért is imádkozzunk, akiknek a házasságuk zátonyra futott, hogy mindenben Isten akaratát keressék. Megköszönöm itt Észak-Komáromban Tóth Szilveszternek a műszaki szolgálatot, Budapesten is a szolgálattechnikusnak a közreműködését. Áldott szép napot kívánva búcsúzik Önöktől Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.